Mónika vagyok.
Helga vagyok.
Emese vagyok.
Zsófi vagyok.
Biborka vagyok.
Hát ti kik vagytok?
Éva lányai.
Éva lányai. Műsor nem csak nőknek.
Szerbusztok, kedves lányok, jó napot kívánok, uraim! Éva lányairól, Éva lányainak. Én Capágnes vagyok, a pillanatnyi technikus pedig Magyar Ádám kollégám. Elmondom gyorsan a telefonszámainkat, mert természetesen ma is olyan dologról lesz szó, ami mind a nőket, mind a férfiakat, mind a családokat érinti. 489-09-99, 0630-228-98-00. Mit gondol a kedves hallgató, mi az a sajátosan magyar mondat, ami talán a többi országban nem hangzik el ilyen gyakran? Én azt gondolom, hogy az, hogy család vagy karrier. Vagy úgy hangzik el, hogy azt mondják a nőnek, hogy na, most már aztán választ család vagy karrier, vagy pedig azt mondja a nő, hogy választanom kellett család vagy karrier. És ez bizony így van hosszú évtizedek óta, hiába változott a világ, hiába változott az ország, valahogy ebben elég nehezen jutunk előre. Miközben kisgyerekes anyukák változatlanul vannak. És mivel csak akkor tudunk segíteni, hogyha látjuk, hogy hol és hogyan zajlanak a dolgok, ezért örülök nagyon, hogy egy egész óránk lesz arra, hogy erről a témáról beszélgessünk mai vendégeinkkel. A program, a projekt, amiről beszélünk, az a Munka kisgyermekkel címet viseli. Gondolom a munka címe a Muki, amit itt nagyon hamar meg lehet jegyezni. Azt kérem szépen a kedves vendégektől, hogy mutatkozzanak be, és azt is mondják el, hogy melyik részét, melyik szervezetet képviselik ebben a közös projektben.
Mindenki rám néz, akkor kezdem én. Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm, illetve a többiek nevében is talán mondhatom, hogy köszönjük a meghívást. Én Németh Sarolta vagyok, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft-től, és a Munka Kisgyermekkel programnak vagyok a kommunikációs vezetője. Az IFKA a fő pályázója ennek a programnak.
Mondjuk ugye ez... már meg, hogy mi az.
Hogy főpályázó?
Nem, az, hogy IFKA, mert IFKA... én már tudom, de mások lehet, hogy nem.
Elég sokrétű, nem túl nagy, de elég sokrétű szervezet vagyunk, az NGM-nek vagyunk a háttérintézménye, és foglalkozunk logisztikával, minőségüggyel, környezetvédelemmel, és most egy új területtel, a foglalkoztatás bővítéssel is.
Tulajdonképpen iparfejlesztést jelent.
Ez volt az eredeti cél, igen, tehát 20 éve alakultunk meg, és akkor folyamatosan, főleg az utóbbi 4-5 évben új területek is csatlakoztak.
De a munkavállalókhoz, munkaadókhoz mindenképpen köze van.
Igen.
Én Csapó Gábor vagyok, én is üdvözlök mindenkit. Én a Munki programnak vagyok a projektvezetője. Az én feladatom az, hogy összefogjam, koordináljam ezt a projektet, illetve a munka közvetítési részben veszem ki a szerepemet főleg. Tehát a kismamák felmérésében, illetve a kispapák felmérésében is, hiszen kispapák is vannak a programunkban. Ez a felmérés azt jelenti, hogy a munkaerőpiaci profiljuk kialakítását végezzük, valamint magát a személyre szabott munka közvetítést is.
Ön, mint szakember, hogyan került ebbe az igencsak nőinek mondható programba?
Hát igazából kaptam egy kérdést, hogy érdekelne, hogy ebben a projektben dolgozzam, és mivel 12 éve foglalkozom munkaerőpiaci közvetítéssel, illetve hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiaci szerepvállalásával, és kismamákkal, kispapákkal őszintén szólva még nem dolgoztam előtte, de kíváncsi voltam a területre, és kihívást jelentett a számomra. Azt gondolom, hogy jó döntés volt, hogy csatlakoztam a csapathoz, mert látom benne a perspektívát, és látom benne a lehetőségeket, hogy ezen a területen nagyon nagy sikereket lehet elérni a kismamák érdekében, illetve azt is látom, hogy olyan embereket segítek a munkaerőpiacra, akik igazán jó munkaerőként megállják a helyüket.
És én nagyon szeretem, ha férfiak is vannak jelen a műsorban, főleg a női téma. És akkor kihagytunk még valakit.
Igen, én is köszöntöm a hallgatókat. Simon Ildikó vagyok, a Victum képzési központot képviselem. Ez az iparfejlesztési non-profit Kft. Konzorciumi partnere az egyik, a másik pedig az Artima szervezetfejlesztési Kft., aki most nem képviselteti itt magát, de mind a két szervezet egyformán tréningekkel, szervezetfejlesztéssel foglalkozik, tehát a Victum évek óta több mint 10 éve nagyvállalatokkal, kisvállalatokkal, középvállalatokkal dolgozik, és mi kicsit közelebbről láttuk azt, hogy hogyan foglalkoztatnak, hogy nem foglalkoztatnak, mitől tartanak a munkáltatók a kisgyermekes foglalkoztatás területén, mi a bevált gyakorlatok, mi az, ami nem vált be. Érzékenyítő tréningeket tartottunk gyakran, tehát hallottuk az ő problémáikat. Ugyanakkor pedig nagyon sok munkavállalóval is dolgozunk, hiszen készségfejlesztő képzések kapcsán sokszor elmondják, hogy nehéz megoldani a munkába járást gyerek mellől, nehéz elmenni csapatépítésre hétvégén, sok konfliktusuk van a kisgyerekeseknek azokkal, akiknek nincsen még gyereke. És harmadrészben meg magam is egy kisgyermekes anyuka vagyok, úgyhogy ilyetén formán 3 módon kapcsolódom ehhez a programhoz.
Az ember azt gondolná, hogy már mindent tudnak a helyzetről, mégis a projekt egy kutatással indult. Milyen új dolgokat fedeztek fel? Mi az, ami speciális talán Magyarországon?
Tehát ugye az eredeti elindulás ugye az volt, hogy megnéztük azt, hogy Magyarországon mennyire le vagyunk maradva ezen a területen, tehát százalékosan sokkal kevesebb embert foglalkoztatunk kisgyermekesen, mint amennyi ugye az európai átlag.
És ez a 25% ez azt jelenti, hogy egy bizonyos életkor alatti kismamák,
tehát azok, akik dolgozhatnának, azok sokkal kevesebb arányban dolgoznak valójában a
munkapiacon. Mint a többi országban.
Így van, vagy pedig tovább maradnak otthon, tehát akár végig otthon maradnak 3 évig, vagy ha 2-3 gyerek születik, akkor akár hosszú-hosszú évekre kiesnek ezek a nők a munkaerőpiacról, és egyrészt szeretük volna megtudni és számokkal, tényekkel bizonyítani 2 dolgot, ezt úgynevezett tükörmódszerrel csináljuk, tehát mindig ugyanazt kérdezzük, vagy ugyanolyan módon kérdezünk a vállalatoktól, a munkáltatóktól, illetve az anyáktól, apáktól. Az egyik az, hogy mi segítés, mi akadályozza ennek a célcsoportnak a magasabb foglalkoztatását, mind a szülői oldalról is találtunk akadályokat, mind pedig a vállalatok mitől tartanak, mi miatt nehéz ebben a változó környezetben most, mik azok, amik aktuálisan akadályozzák a kutatást. Azt vállalta az elején, a tavaly évben, hogy egy helyzetképpel indulunk. És azután választottuk meg hozzá azokat a programokat, segítségeket, szolgáltatásokat, amelyeket most ebben az évben és a következő év elején mi nyújtunk mindkét célcsoportnak, és a legvégén pedig fogunk csinálni egy visszamérést, egy olyan hatástanulmányt, ahol egyrészt megnézzük, hogy mit sikerült ezekkel a beavatkozásokkal segíteni, másrészt pedig szeretnénk megnézni, hogy mi segít, és mi nem segít a foglalkoztatás. Tehát milyen olyan tényezők vannak, amelyeknek van köze a foglalkoztatás növeléséhez, és mi az, amire egyáltalán nem kell költeni, mert semmi köze nincs hozzá. Ugye ezekre vagyunk kíváncsiak.
Mindig el szoktuk mondani, hogy ez egy modellprogram, tehát hogy nyilván van egy tervünk, meg volt akkor is, amikor beadtuk a pályázatot, de hogy gyakorlatilag ez egy kísérlet, tehát mi sem feltétlenül tudjuk most biztosan megmondani, hogy ennek vagy annak mi lesz az eredménye, viszont ha meg nem lesz eredmény, vagy negatív eredmény lesz, akkor azt is tudni fogjuk, igen.
Azt lehet mondani, hogy ez egy olyan mély kutatás, ami eddig még talán nem is volt Magyarországon?
Én tartózkodom attól, hogy mert valahova elhelyezzük ezt a programot előre, oldalra vagy középre, azt nagyon fontos tudni, hogy ebben mi nem úttörők vagyunk, nem először foglalkozunk, és nem egyedül vagyunk ezen a pályán ebben a programban, hiszen velünk együtt még több másik program is nyert és indult különféle régiókban ebben az országban. Bocsánat, illetve nagyon sok olyan szervezet van Magyarországon, aki a női foglalkoztatást hosszú évek óta nagyon korrekten, szakmailag megalapozottan végzi. Ez a program, amint Saci is mondta, egy agyban különbözik, hogy nem konkrét szolgáltatások köré szerveződik, hanem arra vállalkozott, hogy feltárjon olyan tényeket, vagy olyan tévhiteket támogasson meg tényekkel. Mondok egy példát, nagyon gyakran azt halljuk a foglalkoztatóktól, hogy a kisgyermekes szülők többet vannak otthon betegállományban a gyerekük miatt, és ezért ők nem szívesen látottak a munkaerőpiacon. Megnéztük ezt, nagyon egyszerű, hogy ezeket az adatokat kinyerni, és ezt minden csatlakozó cégnél, aki ebben a programban részt veszi, 60 munkáltató vesz részt a programban, meg fogjuk nézni, hogy ez igaz-e. Már az első munkáltatónál kiderült, hogy háromszor annyi a táppénzen töltött napok száma a normál munkavállalóknál, mint a kisgyermekeseknél. Tehát egy tévhitet biztos be fogunk tudni dönteni ebben a programban. Tehát például az a kifogás, én nem veszek fel egy kisgyerekest, mert többet van otthon, ez biztos, hogy már most látszik, hogy nem igaz. De szeretnénk alátámasztani.
Milyen tévhitek voltak még, vagy lehet-e tipikus érveket mondani mind a munkavállaló, mind a munkaadó oldaláról, amik elválasztották eddig a két felet egymástól?
Hát szerintem mondjuk a legnagyobb ilyen, illetve nem is tévhitnek nevezném, hanem ez egy ilyen helyzet gyakorlatilag Magyarországon, hogy a fizikai jelenlét számít leginkább, és nem a teljesítmény. És hogy a cégeknek a nagy része az nyilván tisztelet a kivételnek, de hogy még most is ezt nézi, hogy x órától x óráig ott ül-e az a valaki, és nem feltétlenül azt, hogy most x időmennyiségben milyen jellegű és mennyi munkát tudott megcsinálni. És például a kisgyermekes szülők tipikusan az a kategória, akik például sokkal jobban osztják be az idejüket, mint a nem kisgyermekes szülők, pont ezért, mert hogy ezzel rá vannak kényszerülve. És hogy mi ezeket szeretnénk gyakorlatilag megvilágítani, vagy ezeket a sztereotípiákat kiradírozni, mert akkor így, hogyha teljesítmény alapon működik, akkor az mind a két félnek jó, hogyha a munka el van végezve, de mégis ennek is, meg annak is megfelelő módon.
A másik ilyen a másik oldalról, csak hogy én is kisgyerekesök jogom van egy kicsit ezt a célcsoportot jobban, hát hogy mondjam, gorcső alá venni, az pedig a rugalmatlansága sokszor a szülőknek. Éppen a múlt héten voltam az egyik csatlakozó cégnél, ahol tényleg mintaszerűen működik ez a gyers menedzsment program, tehát tényleg tartják a kapcsolatot a kismamákkal, igyekeznek őket a visszatérés előtt már jóval tájékoztatni, és éppen ott volt egy tárgyalási helyzetben az egyik visszatérni kívánó szülő, aki egyszerűen nem tudott volna visszakerülni az eredeti munkakörébe, és ajánlottak neki 3 lehetőséget a cégen belül, és ragaszkodott hozzá, hogy ő már pedig csak abban a munkakörben szeretne, mert ő azt már megszokta, mert most kényelmetlen lenne valamit tanulni időben, tehát utazásban, ilyenekben, pénzben, ez teljes mértékben egyenlő volt az ajánlat, és bejött a cég képviselő, és mondta nekem, úgyhogy én nem láttam a szülőt, tehát nyilván személyiségjogai védelme mellett, hogy most veszítünk el éppen egy jól dolgozó kismamát, mert nem tudjuk a munka körébe visszavenni. Tehát mi a szülőket abban is segítjük ezekkel a tréningekkel, amiket ugye most éppen én ebben a programnak ebben a részében dolgozom, hogy az összes szülő, akiket bevontunk a programba, különféle képzéseket kapnak. Igyekszünk őket ebben segíteni, hogy találják meg azt a minimumot, találják meg azt a változtatási lehetőséget, amivel ők magukat helyzetbe hozzák, mert ha nekik csak egy alternatívájuk van, amivel vissza akarnak menni, akkor egy ilyen változó környezetben ráadásul nem fog sikerülni. Ráadásul a szülők többsége akkor ment el gyersre, amikor még nem volt ekkora a válság, ekkor érezhető hatás. És ők nem gondolkoznak avval a fejjel, hogy milyen szempontjai látnak a munkáltatónak. Úgyhogy ebben segítjük őket, egy kicsit ezt is nézzék meg ők is.
Még egy dolgot, illetve kettőt szoktak fölhozni. Az egyik az, hogy a munkahelyen már nem tudja ugyanúgy ellátni a feladatát, mert az eltelt időszakban sok minden megváltozott, az ő tudása éppen nem naprakész. A másik, amit föl szoktak hozni még példának, hogy nem volt kapcsolat a munkaadó és a munkavállaló között a gyes vagy a gyed időszaka alatt. Na most, ha ezt annyira jól tudjuk, hogy ez egy tipikus hiba, akkor a cégek most már egy kicsit másképp csinálják ezt?
Hát próbálkozásokkal találkoztunk, de igazából az a probléma, ami látszik a számunkra is, hogy akkor kezdünk el foglalkozni ezzel a problémával, mielőtt a kismama visszamenne dolgozni. Uh-huh. Az már elég késő. Tehát az, az tulajdonképpen a gyorsan csináljunk valamit, mert dolgozni
mind a két félnek késő.
Így van, mind a két félnek késő, így van. Tehát, hogy igazából az, hogyha ezzel a kérdéskörrel akarunk foglalkozni, mert valóban lehetnek technológiai változások. Hát például most kismamák kérték tőlünk, hogy ők nagyon jók voltak Excelben, amikor a cégnél dolgoztak. Azóta már új verziója van az Excelnek, és azt szeretnék újra megtanulni, megismerni, átnézni, mielőtt visszamennek dolgozni. Tehát az igény megvan. A lehetőség a kérdés, hogy hol nézzék ezt meg, hol jutnak ilyen szolgáltatáshoz. Tehát én azt gondolom, hogy elnézést, hogy erre a dologra nem akkor kell elkezdeni felkészülni, amikor már a helyzet van, hanem lehet tudni, hogy X mennyiségű emberemnél felvetődhet az, hogy el fog menni szülni, gyesre-gyedre fog menni. Tehát, hogy lehet ezt, ahogy hallottuk is, hogy van ilyen cég, akinél ez működik is, lehet egy ilyen programot indítani a cégen belül, ami arra szolgál, hogy akár szolgáltatók igénybevételével is megvásárolom azt a lehetőséget, hogy az én kismamáim kvázi, úgymond csúnya szóval élve, karbantartott munkavállalók legyenek a gyesgyed ideje alatt, és amikor vissza egy gyesről, gyedről, egy egyébként új kompetenciákkal, új skillekkel rendelkező ember, hiszen a gyerekvállalás azért nagyon sok mindenre megtanítja.
Egy felelősségteljesebb ember lesz belőle.
Amikor ez az ember visszatér, akkor ugyanott tudja folytatni a munkáját, ahol abba hagyta. Ugye itt felvetődött annak a kérdése, hogy vajon mennyit megy táppénzre a kismama, hogy megy, mint megy, stb. Most például a gyermekvédelmi törvény lehetőséget biztosít arra, hogyha valaki egy ilyen munkaerőpiaci visszatérést elősegítő programba vesz részt, akkor kiállíthatunk neki egy igazolást, hogy ő bölcsödébe tudja helyezni a gyereket. Ez egy azért nagyon fontos dolog, mert akkor megy a gyerek közösségbe, amikor még az édesanyja nem dolgozik. Tehát azok a problémák, amik a közösségbe való beszoktatás, illetve ugye nagyon sok kismama találkozik azzal, a gyerekkel először megy közösségbe, rögtön mindenféle betegséget összeszed, mert
plusz ő is munkakezdő lesz.
Így van. Ezek a problémák, ezekkel a dolgokkal kiküszöbölhetők. Tehát rengeteg dolog áll rendelkezésre, amiket én azt gondolom, hogyha komplexen szemlélünk. Mi nem csak azt nézzük meg egy kismama esetében, hogy munkaerőpiaci szempontból mire képes, vagy mire alkalmas a munkaerőpiacon, vagy mit szeretne ő csinálni. Az is egy nagyon fontos kérdés például, hogy mennyire éri ez meg neki. Tehát, hogy nagyon nem mindegy, hogy valaki milyen pozícióba, mennyiért vállal a munkát, illetve azt nézzük meg, hogy milyen az ő szociális helyzete, társadalmi pozíciója, mi lesz, ha visszamegy dolgozni, van-e segítség a gyerek körül, mennyire tud a család működni akkor, hogyha anyuka is visszamegy dolgozni. Tehát, hogy itt ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez valóban nem annak a kérdése, hogy mi van a kismamával, hanem mi van a családdal. Tehát ez egy rettentően fontos kérdés. Ezt azért is tudom, mert én magam is kisgyermekes apuka vagyok, kislányom másfél éves, pontosan tudom, hogy azért minek kell, mit kell másképpen csinálni, nem csak az anyukának, az apukának is. Azért, mert van egy gyermek, aki nekik nevelni kell, törődni kell vele. Tehát ez egy egész családot érintő probléma, pláne az egy újabb probléma, amikor az anyuka visszatér dolgozni. Nem csak azért, hogy talál egy munkahelyet, stb., hanem hogyan fog működni ez a családi szervezet abban a pillanatban, ahogy anyuka újra munkába áll. Tehát ezekre a kérdésekre jó időben kell felkészülni. Ezekre a kérdésekre ma lehetőség van felkészülni, én azt gondolom, a hogyanját kell megtalálni, és hogy hogyan lehet ezt az egész dolgot komplex szolgáltatásokkal megtámogatni.
Én ezt annyival szeretném még kiegészíteni az ön kérdéséhez kapcsolatban, illetve arra utalva, amit az Ildi mondott, hogy mindkét félen múlik ez, hogy alapvetően, hogyha mondjuk egy cégnél mondjuk a HR szervezet már, amikor elmegy egyesre a szülő, elkezd foglalkozni olyan szinten a kismamákkal, hogy mondjuk rendszeresen ír nekik e-mailt, vagy mit tudom én, meghívja őket a céges rendezvényekre, ez az egyik oldala, a másik oldalon viszont a kismama is nyugodtan írhat a HR-esnek vagy a kollégáinak, tehát hogy ez a kapcsolattartás, ez megint csak két oldalú, amivel elősegíti azt, hogy ő majd normálisan vissza tudjon illeszkedni, illetve a másik, és ami ugye a mi képzéseink meg a felméréseink kapcsán kiderül, hogy azért a kismamának is jó látni azt, hogy ő miben lett idézőjelesen gyengébb. Elég sok, hát inkább hölgyek vannak most ugye a programunkban, de hogy szerintem ez a kispapákra is talán igaz, hogy mondjuk az önbizalom, vagy az ismételten idézőjelbe tett elbutulás, tehát hogy sok olyan dolgot érzékelnek ők, amitől mondjuk félnek visszamenni abba a közegbe, ahonnan eljöttek.
De ha kapcsolat van, akkor milyen hálás tud lenni egy kismama azért, hogy nem kell bezárulni a kisvilágába, hanem tudja, hogy számítanak.
Tehát, hogy ezek mind segítenek.
És hogy ezek az elbutulások, ezek csak átmeneti állapotok.
Hát igen, csak hogy ezért ugye lehet tenni. És egyébként nagyon sokan érzik is ennek szükségét.
Ez normális, igen.
Hát egyébként hozzátéve arról is kell beszélni a cégeknél, illetve a kismamákban kell tudatosítani, hogy mennyi plusz dolgot is szereztek az alatt, amíg gyesengyeden voltak. Itt nem csak a felelősség kérdésére utalok, hanem arra is, hogy én magam is láttam a feleségemet, amikor a telefon lógott a fülén, egyik kezébe a gyerek, a másikkal vacsorát főzött. Tehát, hogy ez igazi multitasking, én azt gondolom, hogy egyszerre több dologra figyelni, és több dologban aktívnak lenni. Ez egy olyan dolog, ami egy cégnek egyébként megfizethetetlen tudás.
És egy kismama mindig meg tudja különböztetni a lényegest a lényegtelentől, ellentétben azzal a munkatárssal, akinek lehet, hogy még a felnőtt élete nem egészen kialakult.
Ez így van.
Én még azt azért, nagyon sok dolog eszembe jutott a felvezető kérdésének, amit Ágnes föltett, hogy vissza akar-e menni, meg a női szerepek, vagy az anya, vagy karrier, és tudom, hogy is tette fel a kérdést.
Vagy.
És azt gondolom, hogy ebben szintén kell, hogy legyen egy kis változás valahogy, ha most az a kérdés, hogy magyar specialitásban nem csak magyar, hanem ugye készültek mindenféle felmérések avval kapcsolatban, hogy bizonyos országokban az emberek hogyan látják ezeket a hagyományos szerepeket. És mi a magyar társadalom, mi a konzervatívabb nézethez ugye tartunk közelebb, ugye volt egy ilyen Európai Uniós felmérés, ami szerint egyetértést vagy nem egyetértést kell avval kifejezni, hogy egyetért avval a mondattal, hogy az asszony dolga a gyerek, meg a háztartás, a férj megkeresse a pénzt. És az az érdekes dolog derült ki, hogy azokban az országokban, ahol ebben egyetértenek, ott kevesebb gyerek születik, mint ahol nem. Tehát a konzervatív család modellben kevesebb...
Istenem, hányszor kéne még ezt a mondatot elmondani?
Igen, tehát hogy nekem ez egy nagyon meglepetés volt, amikor először láttam, hogy ez az 1,2 gyerek, ami ugye itt Magyarországon van, az közben pedig egy mélyen konzervatív, sőt a fiatalok körében is, tehát ez nem egy generációs kérdés, hanem ez is egy összehasonlítás, hogy a 20 éves és 25 évesek is hasonlóan követik az idősebb generációkat országokon belül, és a magyar fiatalok is gondolkodnak el, ugyanakkor meg közben tolódik ki a gyerekvállalás millióknál fogva. Tehát van egy ilyen dolog, hogy kezd egy kicsit ugye az változni, hogy mikor akarnak az emberek családot, vajon tényleg ez választás kérdése, vagy ezt össze lehet egyeztetni. Ha igen, akkor a férfiaknak is miben kell változniuk, és miben kell másképp szerződniük egy feleséggel, és a feleségnek miben kell másképp szerződnie a férjével. Például ezekben a női csoportokban egy nagyon-nagyon érdekes dolgot csak kiragadnék, hogy ezek az időrablókat szoktuk megnézni, hogy mivel foglalkozik egy nő. Ugye kitölti a 24 óráját, amikor ugye egy gyerek kell otthon van, és akkor visszamegy dolgozni, akkor azt gondolja, hogy ugyanazt a házi munkát és ugyanazt a minőséget fogja tudni otthon elérni. És akkor például a tréningen az első kérdés, most a hallgatókat is kérdezem itt, hogy magukban végezzék el ezt a listát, hogy mi az első házi munka, amit azonnal kitennének a listájukról, hiszen ugye elmennek dolgozni, ott fog keletkezni egy plusz idő. És kiderül, hogy legtöbben ilyen időrablókkal töltik az idejüket, hogy ágynemű vasalás például. Amit jött sokszor vissza.
Még ma is?
Hogyne. És akkor összeszámoljuk egy ilyen tréningen, hogy még heti hány órát töltenek el az asszonyok olyan típusú házi munkákkal, amelyeket vélhetően nem fognak tudni tartani, és azért ez egy jelentős önkép. Vizsgálattal meg zavarral jár, hogy hopp, most nem lesz annyira tiszta a lakás, vagy hopp, most esetleg nem lesz gyűretlen a lepedő. Tehát, hogy ezek nagyon komoly kérdések, nehéznek tűnik, de...
veszi senki.
Nyilvánvaló.
Csak ez valami belső.
Tehát, hogy ez a mikroszintje a programnak, a makroszintje meg ugye az, hogy mit gondolunk a családról, hogy egyáltalán mit szeretnénk erősíteni a magyar családokban, hogy maradjon-e otthon az asszony sokáig, vagy inkább nem. Tehát, hogyha valaki 10 évre kiesik a munkaerőpiac, akkor minden ráköltött forint, amit a képzésére költöttünk, általános iskolást kezdve szinte ugye megy veszendőbe, tehát ez egy érték szempontból is nagy veszteség, illetve egy nagy kiszolgáltatottság a nőknek, hiszen ha valami történik a férjel, egy 4-5-6 fős család egy keresővel, ez egy akkora stressz a férfiakon, amitől a férfi halandóság ugye nyilvánvalóan sokkal ugye, hamarabb bekövetkezik. Ez egy nagyon kockázatos életstratégia egy nőnek, hogyha ő azt mondja, hogy úgy döntök, hogy egyedül a férjem tartsa el úgymond a családot, én pedig csak anya és házi asszony akarok lenni. Rendben van, csak tudjuk-e a kockázatát annak, hogy ez mit jelent, hogy egy 6 fős családot mondjuk egy ember tart. Tehát nagyon, nagyon érdekes kérdések merülnek fel itt közben, nem csak a cégek oldaláról, hanem hát a nőkkel is nagyon izgalmas beszélgetéseket zajlítunk.
És akkor most a kutatástól eljutunk tulajdonképpen a tréningig. Lehet-e valamiféle tipikus réteget említeni, akik részt vettek ezeken a tréningeken? Kik azok, akik a legnehezebben találnak vissza?
Tábor, erre talán neked a jobb.
Hát elnézve azokat a szülőket, akik benne vannak a projektünkben, éppen most kért tőlünk a közreműködő szervezete egy statisztikát erre vonatkozóan, hogy a célcsoportra mi a jellemző. Nagyon érdekes, 25 fő alatti szülő nincs a programban, akik most tréningre mentek azok között. Ez az egyik érdekes dolog. A másik
25 év alatti.
Így van, így van. A másik nagyon érdekes dolog, hogy a diplomások aránya nagyon magas. Tehát hát tulajdonképpen több mint 80%, aki diplomával rendelkezik, és ráadásul olyan munkaerőről beszélgetünk, ami a piacon elég kvalifikáltnak számít, hiszen nem csak, hogy diplomával rendelkeznek, de több nyelvvizsgával is, több nyelvet tudnak, ismernek. Ami számukra problémát jelent, hogy ők úgy érzik, hogy ez a nyelvtudás eléggé megcsorbult, ami szerintem nem valószínű, egyszerűen egy kicsit vissza kell rázódni, és ennyi.
Bocsánat, ez azt jelenti, hogy a diplomásokkal bizalmatlanabb a munkaadó?
Nem, nem jelenti ezt. Igazából itt az, ez valamiért így alakult nálunk, ezt valószínűleg a toborzási koncepciónk okozza, hogy ennyire magasra a diplomások aránya a projektben. Igazából én azt tapasztaltam, amikor munkáltatókat tárgyaltam. Van az a munkáltató, aki most gazdaságilag nem úgy áll, létszámle épít, nem gondolkodik kis ma megfelvételében, stb. Találkoztam azzal a munkáltatóval, aki dehogy nem gondolkodik benne, sőt, őt nem zavarja, hogy valakinek bármi problémája van, őt az a kérdés, vagy bármilyen élethelyzetben van, őneki az a kérdés, hogy a munkát el tudja végezni. Tehát a két végleg között meg elég színes a paletta. Én igazából azt látom, hogy cégeknél nagyon sok esetben például csináltunk most olyan képzéseket cégek számára, amik arról szóltak, hogy mi is az az atipikus foglalkoztatás, mit jelent, milyen formái vannak. Nagyon érdekes volt látni, hogy feltettünk egy körkérdést az elején, kinél van atipikus foglalkoztatás. Hát elvégre egy-egy jelentkező, hogy hát nálunk van egy vagy kettő pozíció. A képzés végére volt olyan cég, aki elég nagy cég, és kiderült róla a képzés végére, hogy igazából nem nagyon van nála tipikus foglalkoztatási forma. Tehát, hogy igazából ő abszolút készen áll arra, hogy kismamákat foglalkoztasson, vagy bármilyen hátrányos helyzetű célcsoportot. Itt igazából arról van szó véleményem szerint, hogy van egyfajta ismerethiány, egy tudáshiány ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Nem nagyon foglalkoztak ezzel a kérdéssel az elmúlt években, évtizedekben.
Bocsánat, az atipikus foglalkoztatás az valóban annyival komplikáltabb, hogy érdemes ragaszkodni folyton a blokkolórás rendszerhez?
Abszolút nem, és egyre több cég kezdi felismerni az atipikus foglalkoztatásban rejlő lehetőségeket. Gondolok itt arra, hogy például, ha távmunkában, vagy részben távmunkában alkalmazok embereket, mennyire csökken le az irodaköltségem, a rezsiköltségem, mennyivel hatékonyabb az a munkaerő, akit mondjuk munkaidő keretben foglalkoztatok. Ugye 8-tól 4-ig munkában az a szépség, hogy 8-tól 4-ig mindenki ugyanakkor aktív, és mindenki ugyanakkor örül a munkának. Ez valójában őszintén nem így van. Van, aki reggel aktívabb, van, aki délben aktívabb, van, aki este aktívabb. Teljesen változó, hogy ki mikor tudja az aktivitása maximumát nyújtani. Egy munkaidő keretben ez megtehető, hogy ő a 8 óráját ilyen és ilyen időszakban így és így dolgozza le. Tehát ez hatékonyabbá teszi a munkaerő felhasználását. Ráadásul valljuk őszintén azért minden cégvezető el tudja magáról mondani, hogy az nem igaz, hogy egyenletesen, folyamatosan mindig ugyanakkor van ugyanaz a munkaleterhelés, stb. Nem így van. A munkaleterhelés az van, amikor van olyan cég, ahol hó végén sok van, ahol hó elején, van, ahol hó közepén, és ő neki akkor van szüksége a munkaerőre, de hát a munkaerő 8-tól 4-ig dolgozik. Igen. Tehát, hogy igazából ez a 8-tól 4-ig foglalkoztatás, ez nem is tudom, hogy Magyarországon hány olyan cég lehet, ahol ezt így takra betartják, és tényleg 8-tól 4-ig dolgoznak az emberek, és nincs benne semmi kedvezmény, meg stb.
Csak maguk se tudják, hogy ez csak, már...
Igen, tehát amikor ő kialakít egy ilyen foglalkoztatást, ugye kiadja, gondolom, hát biztos vagyok benne, hogy kiadja megfelelő szakembereknek, hogy csinálják meg a munkaszerződést, így nézzen ki, neki erre van szüksége, ők a munkatörvénykönyv alapján ezt elkészítik. Aztán persze nem foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy ez most milyen típusú foglalkoztatás, atipikus vagy nem atipikus, ez eddig teljesen normális is. Én inkább abban látom a problémát, hogy azt a potenciált nem veszik észre, hogy még egy plusz lépéssel, ami költséget igazából nem feltétlenül generál, még egy plusz lépéssel mennyire tudja kinyitni a foglalkoztatását sokszínűre, hogy, hogy bárki, aki őnála akar dolgozni, illetve az ő munkaerejét akarja használni, akkor ezt föl tudja használni. Szerintem ez a pici lépés, ami hiányzik. Például, hogyha van egy kismamám, aki remekül tudna dolgozni, de beteg lett a gyerek, vagy bármi más probléma van, ami miatt otthon kell maradnia. Azt gondolom, a mai technológia világában ezt megoldani, ez nem egy olyan nehéz dolog.
Arról nem is beszélve, hogy azért így elég nagy motiváció, meg hát lojalitást is szül, hogyha a munkáltató is rugalmasabb valamennyire. Tehát, hogy nem feltétlenül a pénzbeli motiváció az egyetlen, vagy mondjuk a leghatékonyabb adott esetben.
Az a kismama biztos hálás lesz.
Igen,
azért.
Hát mert hogy ő ugye akkor be tudja osztani. De egyébként, és én meg ezt szeretem elmondani, hogy nem csak a kismamákra vonatkozik ez egyébként. Tehát, hogy az, hogy most pont a mi projektünknek ez a célcsoportja, az egy dolog, de hogy alapvetően minden embernek jól esik, vagy jól jön az, hogyha rugalmas foglalkoztatásban dolgozhat. Egy területen szokták ugye azt mondani, hogy de hát azt hogy? Tehát ugye a kétkezi munkánál, vagy amikor valaki gyártósornál dolgozik, vagy valami tényleg ilyen kötött munkaidejű helyen, ott is meg lehet oldani mondjuk munka megosztással. Tehát, hogyha mondjuk 4 órában dolgozik ez, 4-ben az, vagy mit tudom én, hétfőszerdán ez, 2 csütörtökön az, tehát, hogy igazából megoldási lehetőségek vannak mindenhol, hogyha a cég is nyitott rá.
Miért nem nyitott a cég?
Igazából, amikor beszélgetünk velük, meg elmondjuk, hogy ez mi valójában, és lerántjuk a lepjelet, hogy ez nem valami óriási tudást megkövetelő, körülbelül még 3-4 szakembert kell foglalkoztatni, csak azért, mert atipikusan foglalkozik. Amikor ezt meglátják, hogy ez egy tök egyszerű kérdés, akkor azért általában nyitottabbak erre. De mondok egy másik példát, ez az atipikus foglalkoztatással kapcsolatban, hogy mindig abban gondolkodunk, hogy a kismamát atipikusan foglalkoztatni, mert akkor ő is hatékony munkaerővé tud válni. Abban nem gondolkodunk, hogy a kisgyermekes családok szüleit. Mert hogy nem feltétlenül gondolom, hogy az egy jó dolog, hogy úgy kell meg, azért kell a kismamákkal tipikus foglalkoztatást csinálni, mert az apuka hagyományos munkarendben dolgozik, így nem tudja elvinni bölcsödébe és hazahozni a gyereket a bölcsödéből, tehát mindent anyukának kell csinálni, ezért kell őt atipikusan foglalkoztatni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy igazából a rugalmas én nem is igazából atipikusnak hívnám, inkább rugalmas foglalkoztatáshoz, ami egyfajta személyre szabott foglalkoztatás, hogy úgy használom a munkaerőt, hogy a leghatékonyabban tudjam az ő tudását és kompetenciáját alkalmazni. A leghatékonyabban termeljen, nekem valójában őszintén a cégeket ez érdekli, leghatékonyabban termelje a profitot. És igazából az, hogyha megfelelően tudok, tehát mennyivel én azt gondolom termelékenyebb, illetve mennyivel produktívabb egy olyan ember, akinek rugalmas a foglalkoztatása, az ő családi életéhez, személyes életéhez jobban igazodik. Megfelelően tud foglalkozni a családjával. Nem szorong azon, hogy vajon odaérek-e a gyerekkér az óvodába, vagy nem érek oda a gyerekkér az óvodába. Tehát, hogyha ezeket a dolgokat száma veszük, és így gondolunk az atipikus foglalkoztatásra, igazából ez egy nyereség.
Itt most egy kicsi szünetet tartsunk. Egyrészt pihenünk egy kicsit, másrészt fölhívjuk a hallgató figyelmét, hogy nyugodtan telefonáljon. 489-09-99 0632-28-98-00.
Thank you.
Zavarbejtően lett vége a zenének, de rájöttünk. A kedves vendégeimmel arról beszélünk már fél órája, hogy milyen visszakerülni a munkaerőpiacra kisgyermekkel. Ennek a projektnek Munka kisgyermekkel a címe, és több szervezet vesz benne részt, mindenki a maga legjobbját teszi bele. A vendégeimmel mostanáig egy kicsit belekaptunk magába a projektbe, de inkább, mintha a társadalmi oldalát vizsgáltuk volna meg. Most szeretném, ha egy kicsit összefoglalnánk magát a programot, hogy a projekt hogyan is néz ki, és honnan indulunk, és hova jutunk.
Ugye két célcsoportja van a projektünknek, a kisgyermekes szülők, illetve a cégek, akiknél ők dolgoznak. Többféle szálon fut ugye a projekt. Van egyrészt ez a képzési vonal, tehát ahogy már az előző fél órában is beszéltünk róla, a cégeknek is, illetve a kismamáknak, illetve a kispapáknak is adunk ilyen személyiségfejlesztő tréningeket azért, hogy ők majd hatékonyabban tudjanak dolgozni, hogyha visszakerülnek a munkaerőpiacra. És akkor ami igazából a projektnek a mély lényege lenne az, hogy mi gyakorlatilag munkaközvetítést folytatunk, tehát hogy segítünk nekik elhelyezkedni. Tehát, hogy cégekkel ugye fölvesszük a kapcsolatot, és akkor őket, a szülőket fölmérjük, és akkor már egy ilyen pontosan meghatározott munkaerőprofillal kerülnek oda a cégekhez.
Ezek között a szülők között nincs is olyan, aki meg tudta tartani az előző munkahelyét?
Hát általában a tapasztalataink szerint hívják őket vissza néhol, de mondjuk rosszabb körülményekkel, vagy nem engedik a rugalmas foglalkoztatást, vagy kevesebb fizetéssel. Hát igen, van olyan nyilván, aki nem, de hogy alapvetően sokan érdeklődnek az iránt, hogy mi lehetne még, vagy milyen lehetőségeik lehetnek, meg azt is szeretnék megtudni, hogy ők mit érnek a munkaerőpiacon, és ugye mi ebben tudunk nekik segíteni.
És akkor mit is jelent ez a munka közvetítés? Egy-egy emberre szabva segítenek?
A kollégámnak átadnám a szót, mert ő a munkaerőpiaci szakember.
A munkaközvetítésünkre tulajdonképpen az a célunk, hogy a keresletet és a kínálatot összehozzuk. Tehát nem az a probléma, hogy nincs munkaajánlat. Az a kérdés, hogy a megfelelő embert tudjuk-e biztosítani a cégek számára. Pont azért dolgozunk úgy, hogy felmérjük minden egyes szülőt, aki hozzánk belép és munkaközvetítést kér. Mert az előző kérdéshez csatlakozva elég sokaknál tapasztaltuk azt, hogy megszűnt a munkahelye, felszámolták, már nem létezik, vagy nem tudják visszavenni. Van, aki visszamehetne, de valóban kevesebb munkabérér, ezért nem tudja vállalni, hiszen a családot fönt kell tartani. Illetve van, aki egyszerűen meg gyertyed alatt úgy gondolta, hogy ő most már más területtel akar foglalkozni, ezért váltani szeretne, tehát több széles a paletta. Mi ezeket a kvázi munkaerő ajánlatokat mérjük fel, amiket a szülők nyújtanak szaktudással, kompetenciával, mindennel, illetve felmérjük azt is, hogy a cégnek mire van szüksége. Mi az, amit ő ki akar szolgálni egy munkaerővel. És hogyha sikerült felmennünk, akkor mi összepasszintjuk a két elvárást, amit a szülő szeretne egy munkáltatótól, illetve amit egy munkáltató a szülőtől. Tehát ilyen szempontból mind a két fél számára személyes a közvetítés. Tehát nem azt csináljuk, hogy van egy munkaajánlatunk, és akkor oda küldünk, ha a végzettség passzol, akkor rengeteg szülőt. Nem feltétlenül biztos, hogy egy szülőt azért, mert végzettsége rendben van, el fogunk küldeni egy adott munkaajánlatra, mert lehet, hogy más tényező miatt viszont nem lenne jó, hogyha őt választaná a cég, mert nem lenne hosszú távú a munkakapcsolat. Ezeket a sikeres közvetítéseket mi 6 hónapig nyomon is követjük, hogy tényleg működik, jól működik, megfelelően. A cégek számára biztosítjuk azt is, hogy milyen fajta atipikus módon tudja esetleg az anyukákat alkalmazni, és ezt a fajta foglalkoztatási formát is nyomon követjük, hogy tényleg működik-e megfelelően. Tehát a cég tulajdonképpen kap egy komplett szolgáltatást tőlünk, ami most azért jó a cégeknek is, illetve jó a, hát az anyukáknak mindenképpen jó, mert hiszen munkához jutnak, de a cégeknek abból a szempontból is jó, hogy egy csomó tudást kaphatnak tőlünk, amiről majd Ildikó kolléganőm mesél arról, hogy milyen fajta képzéseket kaphatnak, illetve olyan szempontból is jó, hogy mindezt a igen komoly szolgáltatás csomagot, amit itt most elmondtam, a cégek jelen pillanatban ingyen vehetik igénybe. Tehát nekik az, hogy elkezdjenek ezen az úton elindulni, nem kell olyan fillérjükbe se.
Érdek, akkor ez azt jelenti, hogy most a modellkísérlet alatt mind a munkavállaló, mind a munkaadó egy kivételes helyzetben van. De aztán ez az idő el fog telni, és akkor honnan tudjuk, hogy a mostani eredmények akkor is eredmények maradnak?
Igen, ugye kellő számot kell vennünk ugye ahhoz, hogy biztosak legyünk abban, hogy azok a, hogy neveztük őket csúnya szóval beavatkozásoknak, amiket mindkét célcsoporton elkövetünk, ennek van ugye haszna. Úgyhogy egy-egy nagyon fontos kérdést teszünk fel a végén. Az egyik a szülői oldalon azt fogjuk megvizsgálni, hogy ebben az elmúlt két évben, abban a két évben, amíg ment a projekt, és különféle dolgokat kaptak a kismamákkal, mindjárt beszélek, mi hatott az ő elhelyezkedésére, és mi nem. Ez azért fontos, hogy egyrészt a többi szolgáltatónak, illetve az államnak is jelezzük, hogy mit kell támogatni pénzzel, jogszabállyal, mi egyébben, és mi az, aminek nincsen köze a sikeres elhelyezkedés. Ez nagyon fontos kimutatni egyszer valakinek valahol, és a modellkísérlet lényege ez egy. A kettő, a cégeknél pedig az, hogy mi hat pozitívan a foglalkoztatás bővítésre, és mi az, aminek egyáltalán nincsen hozzá köze. Ugye azt tegyük be zárójelbe, hogy egy olyan gazdasági környezetben vagyunk, ahol inkább leépítenek, ahol nagyon sokszor változnak a jogszabályok, amik nagyon jó lehetőséget adnak a cégeknek, akiknek az attitűdje sem teljesen támogató, hogy az Gábor által előbb említett csodálatos csomagra azt mondják, hogy bocsánat, nem akarok vele foglalkozni, mi nagyon sok energiát teszünk abba, hogy a cégek megértsék, amit most a Gábor elmondott 3 mondatban, úgy hangzik, mintha ezért külön mindenki jelentkezne. Ezért el kell mondanom, hogy nem, nagyon sok energiát kell beletenni, hogy a cégek egyáltalán hajlandók legyenek részt venni. Ez a rossz hír, egyébként az egyetlen rossz hír, amit most a mai egy órában elmondunk. Tehát a képzések azok úgy állnak össze, hogy az anyák, apák alapvetően az elején kaptak egy nagyon alapos pszichológiai felmérést, amit természetesen kellő adatvédelemmel megtámogatva csak nekik, ők magukról megtudták, hogy milyen típusú személyiség, milyen munkavállalási lehetőségekkel. Utána kaptak egy igényfelmérést, ami alatt pontosan megnéztük, hogy mi az, amire nekik szükségük lesz, és utána egész egyszerűen azokat a témákat kezdtük el csoportosítani, amik kirajzolódtak ebből a felmérésből, hogy mondjak néhányat, probléma megoldás, konfliktuskezelés, kommunikáció, az álláskeresési technikák, hiszen nagyon sokan nem az eredeti helyre mennek vissza. Tehát ezek azok a témák, amelyeket a képzésben mindig annak a 12-13 embernek, aki egy csoportot alkot, a trénerek személyre szabottan mindig abban az arányban kevernek meg, ahogy ez a 13 embernek a legjobb, tehát ezek sem dobozos tréningek. Közben kapnak mentorálást a szülők, tehát minden hónapban egyszer találkoznak a mentorjukkal, akivel végig beszélik, hogy mi történik velük. Meg fogjuk azt is nézni, hogy vajon a mentorált szülők jobban el tudnak helyezkedni, mint a nem mentorált szülők, tehát érdemesebb például egy ilyenbe fektetni, vagy nincs közt a korreláció. Rengetegszer össze tudjuk hozni a szülőket tudásmegosztó önsegítő csoportokba, mert azt látjuk, hogy a nőknek, férfiaknak is igényük van arra, hogy ezekről a szerepekről, ügyekről beszéljenek. Megnézzük, hogy ez segít-e abban, hogy ők mondjuk egy közösség tagjaként jobban elhelyezkedjenek. Tehát szülői oldalon ezeket kapják. A cégek pedig kapnak olyan képzéseket, amit előbb Gábor említett, hogy elmondjuk nekik egy tételben, hogy ma magyar kormány, magyar állam, magyar jogszabályok mit tesznek lehetővé, mit támogatnak anyagilag. Tehát ők hol járnak jól anyagilag a történetben, hogy tudjanak róla. A másik pedig az, hogy valamilyen szempontból érzékenyítjük őket erre a problémára, hogy vannak olyan emberek, akiknek az élethelyzete miatt, vagy alapvetően tulajdonságaik miatt szükségük van rugalmas foglalkoztatásra. És itt nem csak a kisgyerekesekről beszélünk, hanem gondoljuk még egy olyan 50-es, 50 fölötti munkavállalót, akinek mondjuk beteg szülője van otthon, és neki ugyanúgy 4-kor elmegy a gondozónő, és haza kell érnie, de miután a magyar cégek mindig is azt az elvet vallották tömegében, hogy hogy is hangzik ez, amit sose hiszek el nekik, hogy hagyjuk ajtón kívül a magán életet, és itt bent csak dolgozunk. Ez volna a tudathasadás maga. Tehát, hogyha az emberek valóban kívül hagynák a magánéletüket, az azt jelenti, hogy sürgős orvosi ellátásra szorulnának, igen, mert akkor valahol elhasították az ajtóban a személyiségüket. Ez pont fordítva van a világ boldogabbik felén. Ott éppen azt mondják, hogy munka-magánélet egyensúlya, nem tudom úgy kezelni az embert, hogy neki most egy munkaélete van, meg egyébként egy magánélete, hanem az, amit Gábor mond, nézzünk meg egy családot. Ugye egyre inkább tolódik ki a nyugdíjkorhatár, tehát a nagyszülők is még lehet, hogy dolgoznak. Tehát lehet, hogy a nagyszülőkig el kell menni ahhoz, hogy ez az egész működjön. Lehet, hogy egy nagyszülőnek is probléma, hogy mondjuk nem fog odaérni, nem tud besegíteni ebbe a rendszerbe. Ezt a szemléletet igyekszünk tágítani. Az ellenállás ott van, hogy a magyar munkakultúrában a változással kapcsolatban mondjuk például 3-szor nagyobb az ellenállás, mint a nyugat-európai legtöbb országban, tehát itt a változásokkal kapcsolatban eleve nagy az ellenállás, hogy a tréningek nagy részében ebben foglalkozunk. Tehát vezetői képzések, munkaszervezési tréning, kommunikáció, konfliktuskezelés, hogy egy csoporton belül hogy kezeljem ezeket a különféle munkavállalói érdekeket, ezekről szólnak, és kapják ezeket a tanácsadási alkalmakat, amiről Gábor is beszélt, hogy hogyan tudnak ők foglalkoztatást telepíteni a tipikusat, és itt is meg fogjuk nézni, hogy mi hatott pozitívan, és mi az, ami abszolút lepattant a munkáltatókról.
Ha most valaki hallgat minket, és azt mondja, hogy ő még erről nem hallott, de borzasztóan érdekli, akár egy cég, egy vállalat vezetője, teszem azt, az autóban ül, és azt mondja, hogy hú, de jó ez, vagy egy kismama, akkor nyitott még annyira a program, hogy érdemes megadnunk információkat, és még akár a projekt lezáródásáig ő is használta eheti?
Abszolút.
Abszolút nyitott. Ugye ez úgy működik, hogy az elején a szülői részről, illetve céges részről is, akik regisztráltak szeptember, október, novemberben, ugye ők kapnak képzéseket. Mert hogy velük kezdtük el a felméréseket, nekik kezdtük el idén, évelején a képzéseket nyújtani, ezek egyébként még folyamatban vannak, viszont a munkaközvetítési rész az abszolút nyitott. Tehát, hogy cégek és szülők jelentkezését is szeretettel várjuk igazából, mert hogy a szülőnek ugye azért jó, mert mondjuk esélyes, hogy munkát talál akkor a segítségünkkel, a cégnek pedig azért, mert olyan munkavállalókat kap, akik tényleg föl vannak mérve, és abszolút az ő céges profiljához alkalmazkodva fognak tudni mondjuk oda kerülni.
Hol keressenek, hol találnak meg bárkit, aki segíteni tud?
Van egy honlapunk, a www.munkakisgyermekkel.hu, illetve vannak különböző e-mail címek, amiken föl lehet velünk, illetve a projektnek a különböző szegmenseivel venni a kapcsolatot. A szülői részről van egy ilyen, hogy jelentkezés@munkakisgyermekkel.hu, a céges részről pedig a connect@munkakisgyermekkel.hu, illetve ott vannak a telefonszámok is, ahol el lehet minket érni. És még
tehát, ha valaki a MUKit megjegyzi, akkor már következtetett belőle, hogy munka kisgyerekkel, és ezen a honlapon pedig mindent megtalál.
Igen, hogyha meg nem, akkor nyugodtan lehet kérdezni. úgyhogy szívesen válaszolunk, illetve vannak rendezvényeink, most a legközelebbi rendezvény az április 23-án lesz, majd itt a Budapesti Művelődési Központban. Ez egy szakmai kerekasztal lesz egy részről, ahol az álláskeresési technikák, illetve az atipikus foglalkoztatás lesz
na
a téma.
Na, ide kik jöjjenek.
És a másik része pedig egy mini állásbőrze, ami hát nem egy ilyen nagyon nagy, több százas cég standard rendelkező állásbőrze, hanem egy ilyen kisebb, amit azért csinálunk, hogy konkrétan kisgyermekes álláskereső szülők és olyan cégek, akik nyitottak az atipikus foglalkoztatásra, jöjjenek el, és akkor ők ott egymásra találhatnak.
Még egyszer mondjuk el a dátumot?
Április 23.
Ez is rajta van, a honlapon, és ide is bárki jöhet.
Igen, és minden fönt van a honlapon, meghívó is, leírás is. Arra kérném az esetleges jelentkezőket, hogy alaposan olvassák el a dokumentumokat, mert hogy vannak ilyen projektrészvételi feltételek, és ugye mi olyanokat tudunk állás közvetíteni, illetve olyanokat tudunk bevonni a programba, akik ezeknek megfelelnek. Ezeket nem mi találtuk ki, hanem a támopos pályázatnak az EU-s előírásai.
Még van 4 percünk arra, hogy gyorsan, ami fontos, és nem beszéltünk róla, egy-egy mondat formájában megemlítsük, és még azt mondjuk el, hogy meddig tart maga a projekt, és lesz-e utána valami összefoglaló, mert az egésznek úgy lenne értelme, ha a parlamentben ülők ettől, hogy szépen összegyűjtöttük a tudományos eredményeket, okosabb jogszabályokat alkotnának.
Ez a program maga az 2014. április 30-ig fog tartani. Természetesen fogunk ilyen összefoglalókat készíteni, és természetesen javaslatokat is fogunk tenni, hogy mit kéne változtatni. Illetve amit most más szervezetekkel együtt, akik hasonló kisgyermekes projektet folytatnak, beszéltem néhányukkal, valószínűleg az lesz, hogy ezeket a javaslatokat közösen kéne, tehát a többi projektnek a tapasztalatait összegyűjtve közösen tegyük meg konkrét javaslatokat, tehát hogy mit kéne átalakítani, változtatni, és a többi. Természetesen figyelembe véve, hogy közben azért éppen most olvastam délelőtt, hogy azért van erre egyéb más projekt is, például, hogy most bölcsődei férőhely számot fognak növelni, tehát, hogy itt közben folynak a dolgok egymással párhuzamosan, de azt gondolom, hogy nekünk is vannak olyan tapasztalataink, illetve a többi projektnek is, amiket, hogyha összegyűjtünk, csokorba szedünk, és megnézünk, akkor javaslatokkal élhetünk. Az is egy nagyon fontos dolog, hogy vegyük figyelembe azt, hogy különböző régiókban különböző problémák vetődnek föl, tehát ezért is szeretnénk azt, hogy több szervezet adja ezeket a javaslatokat, hogy ne csak az jöjjön, amit mi mondunk, vagy mások, és több helyről össze-vissza, hanem egybe érkezzenek ezek.
Akkor egy év múlva ugyanitt találkozunk, és megbeszéljük, hogy hogyan zajlott a következő év. A hölgyeknek van-e még valami, amit fontosnak tartanak, és nem mondtunk?
Én 2 dolgot szeretnék még mondani, az egyiket a Gáborhoz kapcsolódóan, illetve az ön kérdéséhez, hogy valószínűleg ebből a szakpolitikai döntésből nem mostanában lesz bármi is, hogyha lesz. Tehát, hogy igazából ez ilyen egyéni hozzáállás gyakorlatilag, hogy ilyen pici dolgokon próbáljunk meg mind szülői, mind céges részről változtatni, vagy hát ugye a saját kísérletünkben másképp csinálni dolgokat azért, hogy akkor
én
ez a
nem találom kicsinek, ha egyetlen céged is szemléletében meg lehet változtatni. Valami fontos...
Én csak is elismétlem a honlapnak a címét, www.munkakisgyermekkel.hu. Kedves cégek, kedves szülők, jelentkezzenek még.
Én pedig köszönöm szépen, hogy eljöttek. Azt kérem így búcsúzóul, hogy újra mutatkozzanak be nekünk, hogy tudja a hallgató kihez kötni a hangot, és még egyszer mondják el, hogy milyen részét képviselik a projektnek, mert ez egy nagy közös munka.
Simon Ildikó voltam, illetve vagyok, a Victum képzési központnak vagyok az ügyvezetője és a vezetőtrénere, tehát mi szervezetfejlesztéssel, tréningekkel foglalkozunk, és a konzorciumban hozzánk tartoznak a céges és a szülős képzések, mentorálás, támogatása és minden az, ami a beavatkozások, tehát a konkrét szolgáltatásokat jelenti.
Csapó Gábor vagyok, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Profit Kft-től. A projektmenedzsere vagyok a Munka Kisgyermekkel programnak. Én koordinálom és vezetem a programot, ezen felül a munkaközvetítésben, illetve a szülők felmérésében veszem ki a legnagyobb részt.
Én pedig Németh Sarolta vagyok, szintén az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft-től. Mi vagyunk a fő pályázói a konzorciumnak, amit Ildiekkel együtt valósítunk meg, illetve a harmadik konzorciumi partnerünkkel, az Artima Kft-vel, és én pedig a kommunikációs részét vezetem a programnak. Van egy megbízott PR cégünk is, akivel együtt dolgozunk, illetve a szülői kapcsolattartást intézem.
Köszönöm szépen, hogy eljöttek, kedves lányok, kedves uraim, még egyszer nézzenek utána, ha gondolják, Munka kisgyerekkel, kisgyermekkel, bocsánat, vagyis Muki. Én nagyon fontosnak tartom, hogy valamiben úgy akarjunk segíteni, hogy először utána nézzünk, hogy mi miért van. Ennyi fért a mai műsorunkban. 489-09-99-06-32-28-98-00, ha valaki még kérdezni akar. Szerbusztok, kedves lányok, viszont hallásra, uraim!